Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit. Legelőször is a gyerekeket és a gyerekek figyelmét szeretném kérni, csak egészen kicsit. Mégpedig egy kérdést szeretnék föltenni gyerekeknek, de nagyon egyszerű kérdés lesz, és kíváncsi is lennék arra, hogy mit gondoltok erről. A kérdés az így hangzik. Mit szerettek jobban? A sötétséget vagy a világosságot? Tehát, ha sötét van, vagy világos. A világosságot, ugye? Egyértelmű, ugye? Nincs is olyan, aki a sötétséget szeretné jobban. Ugye? Tehát, ahogy a gyerekeket elnézem, akár a felnőtteket is megkérdezhetném erről, de hát most csak a gyerekeket szerettem volna megkérdezni. Gyerekek, ez teljesen természetes. Képzeljétek el, nekünk is van otthon egy 2 éves kisgyermekünk, Zsófinak hívják egyébként, és ezt a bizonyos 2 éves kisgyermeket én szoktam altatni általában, abból a szempontból, hogy amikor ugye lefekszik, akkor én vagyok vele ott a szobában. Hát ilyenkor ugye teljes sötét lesz. Mit csináljon az ember teljes sötétben? Ugye ilyenkor nincs más, mint az ember behunja a szemét és elalszik. Nem szereti Zsófi sem a sötétséget. Tehát ő azt mondja, hogy nem szeret pihenni, nem szeret aludni. Persze pontosan tudja, hogy a pihenésre szükségünk van, és ilyen értelemben az alvás jó dolog. Na de hát a sötétség az ugye egy kicsit félelmetes. Igaz? Tehát világosságban annyi mindent lehet csinálni. Na de sötétségben mit lehet csinálni? És azért is érdekes ez, mert nem véletlen, hogy mi emberek így vagyunk ezzel. Nem véletlen, hogy ti gyerekek is így vagytok ezzel, hogy a világosságot jobban szeretjük. Egyértelműen jobban szeretjük. Hát az egy sokkal érdekesebb, izgalmasabb, sokrétűbb dolog, semmint a sötétségben. Hát mit lehet csinálni? A sötétségben leginkább az ember szeretne villanyt kapcsolni, vagy aludni, vagy villanyt kapcsolni, hogyha már éppen sötétség van, és egy szobában vagyunk. Szóval képzeljétek el, hogy a Bibliában van egy olyan ige, János apostol első levelében, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. János apostol első levele, első fejezet, 5. verse. Az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Na hát mennyire örömteli ez, igaz? Mennyire örülhetünk ennek, hogy maga az Isten, ő belőle csak jó származik, csak világosság származik, csak olyan származik, ami örömmel tölthet el bennünket. Aminek örülhetünk, amiben gyönyörködhetünk, ami sokat jelenthet nekünk, és ehhez képest sötétség benne egyáltalán nincs. Úgyhogy gyerekek, ne felejtsétek ezt el, nagyon jó, amit mondtatok, tényleg jobb a világosság, mint a sötétség, sokkal-sokkal jobb, és akkor, amikor legközelebb gondolkodtok erről, hogy most akkor világos van, meg akkor, amikor eljön az este, lehet, hogy egy picit szomorúak vagyunk, egy picit tartunk attól, hogy most akkor el kell aludni, sötét lesz a szobában, de mennyire örömteli, hogy az Istennél nincs semmi sötétség. Az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Úgyhogy bizalommal mehetünk hozzá, örülhetünk az ő lényének, örülhetünk, hogy ő körülvesz minket, és örülhetünk annak, hogy őtőle nem kell félni, nem kell tartani, hanem sokkal inkább szerethetjük őt, hiszen ő is nagyon szeret bennünket. Úgyhogy gyerekek, köszönöm szépen a figyelmeteket, jegyezzétek meg, jegyezzük meg ezt az igét, az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Kedves gyülekezet, a mostani ige hirdetésen egy olyan ige szakasz töredéket szeretném, hogyha megnéznénk, ami tulajdonképpen nagyon ismerős kell, hogy legyen számunkra, mindannyiunk számára, akik itt szoktunk lenni az úrvacsorai ige hirdetéseken, hiszen úrvacsorakor van egy olyan egészen hosszú alapige, amit a lábmosásnál mindig felszoktunk olvasni. És ez a lábmosás szereztetési igéje, ugye így mondjuk ezt, ez János evangélium a 13. fejezetében található, úgyhogy innen olvassuk majd az alapigénket, ki is lehet közben keresni, de még néhány gondolatot hadd mondjak előtte, tehát így a lábmosással meg az úrvacsorával kapcsolatban. Mert érdemes föltenni azt a kérdést, hogy maga a lábmosás egy úrvacsorán mit jelent számunkra? Miért fontos a lábmosás? Miért szükséges a lábmosás? Zárójelben hozzá tehetjük, hogy ugye mennyire furcsa, hogy a keresztény felekezetek erről elfelejtkeztek, tehát hogy amikor úrvacsoráról van szó, akkor mindenki csak arra koncentrál, hogy mi a helyzet a borral, meg a kenyérrel, vagy pohárral, kenyérrel, és így tovább. Na de hát mi lesz a lábmosással? A lábmosásról miért felejtkezett el a kereszténység? Ez egy másik történet, nem szükséges most ebbe belemenni. A lényeg az, hogy a lábmosás teljesen egyértelműen jelzi számunkra azt, hogy ez a szövetségkötés megújítása. Megkötöttük a szövetséget Jézus Krisztussal, és ezt most megújítjuk. Ezt jelképezi a lábmosás. Annyira érdekes egyébként, hogyha az ember tovább vezeti ezt a gondolatot, hogy ugye hogyan megyünk ki a lábmosásra, és hogyan jövünk vissza. Alapvető a különbség a kettő között. Kimegyünk úgy, hogy még a rendezés előtt vagyunk jelképes értelemben, de visszajövünk úgy, hogy tisztán. Ezt is kifejti ez a lábmosás szereztetés igéje, és Jézus aztán erre vissza is utal. Azért beszélek csak erről egy picit, mert ugye, ha az ember végig gondolja ezt, ugye az úrvacsorai szertartás, az úrvacsorai istentisztelet egy egységes egészként él a fejünkben. És ez valahol jogos is. Lábmosás először, aztán a szent jegyek magunkhoz vétele. Igen ám, de a kettő között van egy nagyon komoly különbség. És Ellen White is rámutat erre a különbségre. Azt mondja, hogy miután a bűnrendezés megtörtént, tehát miután a lábmosásnál megtörtént az, hogy tényleg Krisztus lemosta jelképesen a mi vétkeinket, azt mondja, onnantól kezdve nem a kereszt árnyékában kell immár állnunk, hanem annak üdvhozó világosságában. Tehát nem a kereszt árnyékában, hanem annak üdvhozó világosságában, magyarán, a szent jegyek magunkhoz vétele, ez már az örömről szól. Ez már a felszabadult örömről szól, de mennyire érdekes, hogy még itt a szent jegyek magunkhoz vételénél is Isten figyelmeztet bennünket, hogy ennek mi volt az ára. És ezért Krisztus kereszt halálára emlékezünk, a kenyérrel is és a pohárral is. Szóval ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, és nagyon fontos maga az úrvacsora, és maga a lábmosás, és a szent jegyek magunkhoz vétele, de én most nem kifejezetten erről szeretnék szólni, hanem azt a kérdést tegyük fel a János 13 kapcsán, hogy mit jelentett a lábmosás Krisztusnak. Mert az, hogy nekünk mit jelent, azt meg tudjuk ragadni, azt el tudjuk mondani. El tudjuk mondani, hogy igen, mennyire jó negyedévről negyedévre letenni mindazt, ami terhelt bennünket, és tiszta lapot ad nekünk az Isten. Ott és akkor, abban a pillanatban Jézus Krisztusnak mit jelentett a lábmosás? Mit jelentett az, hogy ő elkezdi mosni a tanítványok lábait, és megtörölni egy kendővel, amellyel körül volt kötve? Nézzük meg ezt a mozzanatot, tehát ezt a pillanatot szeretném kiemelni. János evangélium a 13. fejezetéből az első és aztán a harmadik verset szeretném olvasni, ebből a bizonyos szereztetés igéből, ami tehát mindig elhangzik, de most nagyítsuk ki ezt kicsit. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, és innentől kezdve nem olvassuk már tovább, mert egyértelmű, hogy mi történik. Azt mondja tehát itt az első vers, hogy Jézus pontosan tisztában volt azzal, hogy most jött el az ő órája, hogy átmenjen a világból az Atyához. Mi volt az, ami őt keresztül lendítette, átsegítette ezen az időszakon? Mi volt az, ami ebben a pillanatban szinte mázsás teherként nehezedett rá? És nyilvánvalóan az, hogy igen, átmenni e világból az Atyához, de milyen borzalmas küzdelem árán. A borzalmas küzdelem előtt volt, és ezt a borzalmas küzdelmet még sok-sok minden előzte meg, de itt van tőle órákra. Mert ugye ne felejtsük el, az utolsó vacsoráról beszélünk, és ehhez képest ugye néhány óra múlva már jön maga a megfeszítés, jön ugye a szenvedéstörténet és maga a megfeszítés. Szóval, ha azt a kérdést teszi föl az ember, hogy Jézus tudta-e, hogy mi vár rá, erre egyértelműen az a válaszunk, hogy természetesen igen, tudta, tisztában volt vele. Proféciák sokasága szólt erről, tehát ilyen értelemben különösebb meglepetés őt nem érhette, egyértelmű. De ezt megélni, ezt átélni, tehát ezt a legmélyéig át kellett élnie, és ettől még nem volt neki könnyebb, mert ugye akár az a gondolat is fölmerülhet bennünk, hogy jó, hát így, hogy előre tudta, hogy mi vár rá, hát biztos könnyebb volt neki. Dehogy volt könnyebb. Dehogy volt könnyebb. Tehát ezek a mázsás terhek rajta voltak, és ugye döbbenetes, amit megfogalmaz az ige, azt mondja, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Mi volt az a gondolat, ami segítséget adott neki ebben a pillanatban? Az, hogy végtelenül szereti azokat, akik ott vannak. Végtelenül szereti a tanítványokat is, meg mindenkit. Mindenkit. Na most azért érdekes ez, mert tulajdonképpen ez egy döntési pont Jézus Krisztus esetében. Miért mondjuk azt, hogy ez egy döntési pont? Miért mondjuk azt, hogy döntenie kellett? Hiszen teljesen tükörsimának tűnik az út, pontosan tudja azt, hogy mi vár rá, pontosan tudja azt, hogy mi fog következni, hát gyerünk, végezzük akkor el a lábmosást. És ehhez képest az ige mond még egy dolgot, ami megint csak elgondolkodtathat bennünket, és ezért érdemes megállni és egy kicsit elgondolkodni ezen, mert bár mindig felolvassuk, de mi is ezeknek a szavaknak a súlya? Nézzük csak a harmadik verset. Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától. Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki. Na most ez a minden, hogyha az ember ebbe belegondol, ebben ott van a teremtés. Ott van az a teremtés, amiről egyébként a szombatiskolán is megemlékeztünk, és amiről újra és újra meg kell, hogy emlékezzünk, és a szombattal is ezt fejezzük ki, hiszen ez nem más, mint a teremtés emlékünnepe. Ott van maga a teremtés, teremtésnek a csodái, világokat teremtett, ahogyan a zsidókhoz írt levél írja. Ott van a törvényadás csodája. Ott van a nép, a választott nép megsegítése hosszú-hosszú évezredeken keresztül. Ott van az a rengeteg csoda, aminek a szerzője ő maga volt. Nem más, hanem ő maga. Ő állt a háttérben. Ott van mindaz, amiről ő tudott eddig is, és tud ezt követően is. Tehát ilyen értelemben tökéletesen tisztában van azzal, hogy mi történt eddig a történelemben, és mi fog még történni. Minden tud. És ilyen értelemben, ugye, ha azt a kérdést tesszük föl, hogy Jézus visszatérhetett volna-e, mondhatta volna-e azt, hogy igen, bemutattam mindazt, amire az Atya elhívott, bemutattam, amiért a földre jöttem, de mostantól kezdve egy olyan szakasz, egy olyan küzdelem vár rám, ami egyszerűen, hát mit mondjunk erre, szavakkal nehéz ezt kifejezni. Ez olyan szintű küzdelem, ez olyan szintű megpróbáltatás, hogy ez a szereteten szinte túlmutat. Tehát az, hogy az Isten szereti az embert, most szeretetből áldozza föl magát érte. Tehát ez valami elképesztő pillanat volt. És elképesztő pillanat az, hogy Jézus ekkor mire is gondol? Tehát ott van az a veszekedő, egymással sem egységben lévő tanítványi csapat. Jézus ezt pontosan látja, tudja, hogy milyen állapotban vannak. Azt mondja, tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, tulajdonképpen kevésen múlik az, hogy azt mondaná, hogy nézzétek, mindent megtettem az emberért. Mindent megtettem a földi küldetésem során is, eddigi küldetésem során is, mindent megtettem azért, hogy bemutassam, hogy mit is jelent valójában a mennyei Atyával összhangban lenni. De ezt az utolsó szakaszt, erre senki nem kényszeríthet engem. Én inkább visszaadom ezt a szolgálatot, és visszaadom, és ne történjen ez meg. Mert az Atya mindent hatalmába adott néki. Ha ő úgy dönt, hogy itt a vége ennek a történetnek, akkor nem történik meg a lábmosás, és nem történik meg a keresztrefeszítés, és sok-sok minden más sem. Megtehette volna. Szabadságában állt. Ezzel a fajta szabadsággal azonban Krisztus nem élt. Miért? Azt mondja, tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, bármit megtehet, de az a szeretet, amire, még egyszer mondom, szavaink igazán nincsenek, az a szeretet átbillenti ezen a holtponton, és azt mondja, hogy igen, érdemes megtenni azt, ami látszólag egyébként, hát hogy mondjam, kicsit értelmetlennek tűnik. Kicsit értelmetlen abból a szempontból, hogy ne felejtsük el, nem egy szent pillanat ez abból a szempontból, hogy a tanítványok olyan áhítatos csenddel figyelnék azt, hogy mi történik. Áhítatos csenddel lennének, és akkor azt mondanák, hogy igen, micsoda fantasztikus dolog az, micsoda nagyszerű, hogy Krisztus itt van köztünk, és akkor most valamit tesz, ugye elkezdi mosni a tanítványok lábait. Ezek veszekednek. Mi volt a kérdés? Ki a nagyobb? Ki a nagyobb a tanítványok közül? Tehát, hogy ki az, akinek több adatot, akinek több van ilyen értelemben a múltjában, ki az első, ki akar első lenni? Állandóan ezzel voltak elfoglalva, és itt, ezen a ponton is. Szóval Jézus, amikor ezt átgondolja, és amikor ezt végig gondolja, hogy kikért is küzdök, akkor bizonyára nem volt könnyű neki, és nem volt könnyű azt mondani, hogy igen, megéri értük küzdeni. Mert ezek csak veszekednek. 3,5 évig kitette szívét, lelkét, tanította őket, ennél tisztább, ennél szebb tanítást nem tudtak volna kapni, tehát nincs, nem létezik. Ennél tisztább és gyönyörűségesebb tanítás, ez se használ, semmi nem használ. Veszekednek. És ehhez képest, ugye, ha az ember ebbe belegondol, ugye emberi ésszel fölmérve a helyzetet, mi már légkidéptünk volna ebből. Nem? Tehát, hogy hagyjuk ezt. Értelmetlennek tűnik a küzdelem. Úgy tűnik, hogy semmi értelme, és ilyen értelemben jobb az, hogyha pláne az ember megteheti, szépen ott hagyja ezt a történetet. Jézusnak az Atya mindent hatalmába adott. Tehát minden bizonnyal ez a gondolat villant át Jézus Krisztuson, hogy igen, a kezdettől a végig beszéltünk a teremtésről, beszéltünk arról a hatalmas útról, amit ugye a választott nép is megtett, és beszélhetünk akár a jövőről olyan értelemben, ne felejtsük el, az ítéletet is az Atya a fiúnak adta, ahogy ugye az igében olvashatjuk. Mindent hatalmával adott néki. És ehhez képest ebben a pillanatban Jézus ott marad. Tehát ami emberileg logikus lenne, hogy kilép, és azt mondja, hogy ezt inkább hagyjuk, tehát olyan borzalmas küzdelem várna rám, hogy ezt nem tudom végig küzdeni. Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, ő felkel a vacsorától, leveszi a felső ruháját, és egy kendőt vesz, és körülköti magát, és elkezdi mosni a tanítványok lábait. És hogy aztán ott mi történik, arra most nem térünk ki, De minden esetre ez a pillanat, ez valami egészen különleges. Hadd idézek Ellen White-tól egy gondolatot, 1875-ben egy folyóirat cikkben a következőket írja. Jézusnak épp olyan nehéz feladat volt, emberi mi voltát elfogadni, mint amilyen nehéz nekünk, embereknek a megromlott emberi természet fölé emelkedni. Krisztus a legszigorúbb próbatétel alá vettetett. Minden képességének teljes erejét igényelte, hogy ellenálljon a hajlamnak, amely arra késztette volna, hogy isteni hatalmát felhasználja, és kiszabadítsa magát a veszedelmes helyzetekből, így diadalmaskodva a sötétség fejedelmének hatalma felett. Miért fontos ez az idézet? Ugye az úrvacsorakor általában azzal küszködünk, mint ahogy az egész életünk során ezzel küszködünk, hogy hogyan lehet szent életet élni, hogyan lehet Istenhez méltó, Istennek tetsző életet élni. Ezért vagyunk itt, mert szükséges ugye a szövetségkötés megújítása, mert a lábunkat beszennyeztük jelképes értelemben. Na most, ha mi azt mondjuk, hogy nehéz ezen az úton járni, ha mi azt mondjuk, hogy ha az ember radikálisabban, erőteljesebben fogalmaz, lehetetlen ezen az úton járni, és ennek a gondolatnak is van létjogosultsága, hiszen csak az Isten segíthet bennünket arra, hogy szent életet éljünk. Na most azt mondja Ellen White, ezt az egészet nézzük Krisztus szemszögéből. Ő mit élt meg? Azt mondja, neked, ember, neked nehéz eljutni a szentségre? Azt mondja, gondold végig, Krisztusnak ugyanilyen nehéz volt az utat fordítva megtenni. Mert hogy? Azt mondja, épp oly nehéz feladat volt számára emberi mi voltát elfogadni, mint amilyen nehéz nekünk, embereknek a megromlott emberi természet fölé emelkedni. Tehát magyarán Krisztusnak a küzdelme ezen a ponton volt, hogy az emberi mi voltot azt tartsa meg, és ne akarjon visszamenni, gondoljunk ebbe bele a tökéletes szentségbe, az Istennel együtt lévő közösségbe és az angyalok közösségébe. Azt mondja, itt a földön maradni iszonyatosan nehéz volt neki, amilyen nehéz nekünk fölemelkedni, olyan nehéz volt neki itt maradni, és az emberi mi voltát elfogadni. És azt mondja, a képességének teljes erejét igényelte, hogy ellenálljon a hajlamnak, amely arra késztette volna, hogy isteni hatalmát felhasználja. Isteni hatalmát felhasználja. Egy szavába került volna, egy mozdulatába került volna azt mondani, hogy na most itt a vége, sok mindent megtettem, értetek, tanítványok, de most ez a vacsora, ez mondjuk teljen inkább nélkülem. És ott marad. Ott marad. Ezen a döntési ponton Krisztus azt választja, hogy igen, rátok van szükségem, és igen, én nektek szeretnék segíteni, bár megtehetné. Mindent megtehetne. Szóval ezért különleges ez a szó. Tudvá Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki. Ha ő úgy dönt, hogy most ezen a ponton visszamegyek a mennybe, akkor ott lett volna a vége. És nem lett vége. És elkezdődik a lábmosás, és Krisztus vállalta a küzdelmet. Filippi levél második fejezetében olvashatjuk ezt a gyönyörű igét, hogy engedelmes volt mind halálig, a keresztfának haláláig, engedelmes, tehetett volna mást, de mégis engedelmes volt. És az ember ennek hátterén mérheti föl igazán azt, amit a korintusi levélben olvashatunk, hogy a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Mert ha Krisztus ennyire szeretett bennünket, ennyire szeretett engem, akkor ugye azt lehet mondani, az a legkevesebb, hogy örömmel elfogadom az ő segítségét, örömmel elfogadom azt, hogyha ő azt mondja, hogy barátom, ha szövetséget kötöttél velem, akkor újítsd meg ezt a szövetséget. És akkor részt veszek az úrvacsorán, részt veszek a lábmosáson, részt veszek azon, amit ő rendelt, azokon a szertartásokon, vagy eseményeken, amiket ő rendelt. Csodálatos ez abból a szempontból, hogy az ember nincs egyedül. Nincs egyedül, hanem Krisztusnak a szerelme, ez a szorongató szeretet, ez körbevesz minket. Körbevesz. És ugye ebből kilépni, ebből a körből teljesen értelmetlennek tűnik. Az ember, hogyha azon morfondírozik az úrvacsora kapcsán, mert könnyen lehet, hogy egyfajta lelki teher azért van bennünk ennek kapcsán, hogy igen, bár szeretjük ezt a pillanatot, amikor a lábmosás megtörténik, örömmel tölt el bennünket, az, amikor a kenyeret magunkhoz vehetjük, a poharat magunkhoz vehetjük, de mi lesz utána? Mi lesz utána? Meg tudjuk-e tartani azt az állapotot, amiben most vagyunk, amiben most kerülünk? És ugye sokszor egyértelmű a helyzet, hogy sajnos nem, mert aztán telnek az órák, telnek a napok, és mi megint vétkezünk. Mi az, amibe kapaszkodhatunk? Mi az, ami biztathat bennünket? Mi az, ami erőt adhat nekünk? Két igeverset szeretnék még csak felolvasni, és tulajdonképpen ezek a záró igeversek is itt az igehirdetésünkben. Két igevers az Efézusi levélből, az Efézusi levél 3. fejezete 20. 21. verséből. Tehát Efézusi levél 3. fejezetéből két igevers, a 20. és a 21. vers a következőképpen hangzik. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet, feljebb, hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk a mi bennünk munkálkodó erő szerint. Annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. És Pál apostol még egy ünnepélyes amen kijelentéssel is lezárja ezt a gondolatmenetet. Azt mondja tehát itt az ige, hogy aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet. Honnan indultunk? János 13.3. Tudvá Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, ehhez képest vessük ezt össze az Efézus 3.20-at, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet. Tehát magyarán én a mindenható Istennel kerülök kapcsolatba, Jézus pontosan tudta, hogy mindent megcselekedhet, Isten pontosan tudja, hogy mindent megcselekedhet az én életemben, és ez nyitja meg az utat igazán a felé, hogy tulajdonképpen az ember kitárja a szívét, és azt mondja, hogy erre a hatalomra nekem szükségem van. Min múlik ez? Azt mondja, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet, feljebb, hogy nem mind kérjük, vagy elgondoljuk a mi bennünk munkálkodó erő szerint. Tehát azt mondja, hogy mindent megcselekedhet, lehet még ezt fokozni? Lehet. Feljebb, hogy nem mind kérjük, vagy elgondoljuk. Azt mondja, ha szentségért imádkozol, ha szentségért könyörögsz, akkor, amikor mondjuk a szent jegyeket magadhoz veszed. Elmondhatod te a legszebb imát és a legmagasztosabb kérést. Azt mondja, légy azzal tisztában, hogy az Isten ennél többet tud adni. Tehát képzeld el a lehető legnagyobbat. Annál többet tud adni. Tehát értjük ezt? Olyan horizontok nyílnak itt meg előttünk az Efézus 3.20 kapcsán, hogy az ember csak pislog. Mindent hatalmába adott néki, és ez a hatalom, ez a miénk is lehet, ez az áldás, ez a miénk is lehet. Azt mondja, feljebb, hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint. Csak ezen múlik. Mekkora a benned munkálkodó erő? Mennyire tud benned munkálkodni az Isten? És ez már az úrvacsorán túlra tekint. Ez már egy olyan szakasz, amire azt lehet mondani, hogy ez hát bizonyos értelemben a térdeinken dől el, a hétköznapjainkon dől el, de nem szabad, hogy mondjam, olyan csüggeteg, vagy szomorú, vagy olyan bizonytalan lélekkel neki menni az előttünk lévő időszaknak. Mindent meg tud cselekedni. Egy olyas valakivel vagyunk kapcsolatban, aki minden hatalom birtokosa. És ezt ránk árasztja, ezt a segítséget, ezt az áldást. Kérdés csak az, hogy az ember be tudja elfogadni. Azt mondja, a mi bennünk munkálkodó erő szerint ő ezt meg tudja tenni, neki legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre. Kedves gyülekezet, tehát akkor, amikor az úrvacsorán részt veszünk, akkor hatalmas dolgok történnek. Hatalmas dolgok, mert egyrészt megfogalmaztuk magunkban azt, hogy igen, bár megkötöttük a szövetséget, de ezt meg kell újítani, meg kell pecsételni a megújítást. Olyan módon jövünk vissza a lábmosásról, hogy az Isten azt mondja, hogy tiszta vagy, mert megtisztítottalak. Erre Jézus egyértelműen utal, nem csak a 13. a 15. fejezetben is János evangéliumában. És azt mondja, hogy az utána következő szakasz, életünk utána következő szakaszát se szabad ilyen értelemben szomorúan szemlélni, vagy egyfajta bizonytalansággal szemlélni, hanem azt mondani, hogy Uram, a tiéd vagyok, és mindaz a hatalom, amivel te rendelkezel, az enyém is lehet, mert csak az a kérdés, hogy mennyire tudsz bennem munkálkodni, mennyire hagyom, hogy bennem munkálkodj. Na ezt a nyitottságot kéri tőlünk az Isten, nem többet és nem kevesebbet, ezt a nyitottságot, hogy innentől kezdve vezessen ő, segítsen ő, legyen segítségünkre ő, mert minden a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy ez megtörténjen. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy legyen áldás a most következő szertartáson, lábmosáson is, és a szentjegyek magunkhoz vételén, és kívánom azt, hogy legyen áldás az életünk egész elkövetkező szakaszán. Amen.